Ugye az élet Isten királyságában, erről beszélünk, hogy milyen az élet Isten királyságában, és egy teljesen új szemüveget veszünk fel az utóbbi 2-3 hónapban, hogy az Isten királysága szemszögéből nézzük mindazt, amit tudunk egyébként, és akár élünk, vagy még nem élünk, vagy vágyunk rá, de tulajdonképpen lehet, hogy ott állunk csak a küszöb előtt, és csak betekintünk még egyelőre oda, de tényleg az az imád, meg az a vágyam magam számára is, meg számatokra is, hogy ez az Isten királysága, ez egyre jobban törjön be az életünkbe. És tényleg törjön be. Be kell törnie. Mert a mi hústestünk, vagy régi természetünk, az itt akar élni ezen a földön. 2 méteres szint alatt. Oké? Okay. Jó, ha valaki 2 méter 3 centi magas, akkor 2 méter 3 centi alatt. Tehát a mi természeti elménk és életünk, a hústestünk, a régi énünk, az önző énünk, az itt akar élni. És minden körülményt és minden problémát ilyen szemmel akar vizsgálni. A dolgait, ami idegesíti, meg akarja oldani. De azzal az erővel, ami ezzel alatt a 2 méter alatt van. És erre mondja Pál, hogy ennek a halála vége. Nem a fizikai halál, hanem a szellemi halál. Hogyha ebbe belemegyünk. És ezért van szükségünk arra, hogy az odafelvalókkal foglalkozzunk, ugye, ha olvassuk a Kolossé 3-at, akkor újra meg újra ezzel kezdődik, hogy az odafelvalókkal törődjé. Mi meghaltunk, de feltámadtunk. Az a feltámadott élet, az nem a 2 méteres szint alatti élet. Ez az Isten királyságából jövő élet, ahol az E egyenlő MC négyzet működik. Ahol az M a kicsike, az én vagyok, és a C négyzet a hatalmas, a ki nem mondható szám, az ő, és ez az erő belép az életünkbe. És akkor, amikor problémánk van, ez az erő tud csinálni valamit azzal. Ha a jellememben változásra van szükségem, ez az erő fog tudni vele mit kezdeni. Nem te a feleségednek, vagy te a férjednek. Na majd te megoldod 2 méter alatt, ugye? Embert faragok abból a férjemből embert faragok, vagy a feleségemből derékasszonyt faragok, és elővesszük a szerszámainkat. Nem, a mi fegyvereink, fogunk ma róla beszélni, nem itteniek, hanem odafelvaló fegyverek. Na, úgyhogy ezért fontos ez a téma. És ezért mindig, minden héten aggódom miatta, vagy 2 hetente aggódok, meg készülésködve aggódok, hogy ez lehet, hogy túl magas. Nem azért, mert hogy lenézek bárkit is, hanem nekem is úgy magas, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyakorlatilag beszéltünk sokféle témában, és ez most lehet, hogy hirtelen egy olyan téma, ami több igehely van, azért ugrálunk igehelyről igehelyre, nem az, hogy egy történetet nézünk meg, és azt kivesézzük, tehát más. És itt izgulok, hogy nem-e túl magas a dolog, és aztán lehet, hogy túl magas, de akkor az legalább motivál, hogy fölnőjek oda, valaki meg élvezi, hogy magas. Vagy tényleg inspirálják ezek a gondolatok, és lehet, hogy mindent nem értek meg belőle, de tele van inspiráló gondolattal, amit hazaviszek, vagy fel tudok írni, vagy újra belehallgatok, és átgondolom újra, és... Ja, úgyhogy az első 2 alkalommal arról beszéltünk, hogy mi is az Isten királyságában való élet. 2 dolog, ugye emlékeztek arra? Az Isten jellemében és erejében való járás. Amikor az Isten királyságában vagyunk. A jellemében és erejében. 2 vasárnap is beszéltünk erről. Hogy nem létezik az egyik a másik nélkül. Nem lesz erő, ha nincs jellemfejlődés. És jellemfejlődés amúgy meg nincs az erő nélkül, mert csak a királyság ereje képes a jellememet fejleszteni és növekedést adni. Az egyik legnagyobb akadálya Isten munkájának az az, amikor azt gondoljuk, hogy én beérem az egy, én nem akarok sokat, nem vagyok kabzsi, meg izé, nekem az egyik is elég. Ha a jellemem fejlődik, az jó. A másik meg, hogy több erőt, meg hókusz-pókusz, meg csiribirit, meg megnyilvánulás, és akkor csak ott legyünk. Az sem működik. Tehát a kettő nem működik. Nem működik. Ha külön csináljuk, akkor azt mi csináljuk? Ja. Tudod, mondják azt, hogy mit tudom én, a jellem növekedés nélkül nem jönnek majd a Szent Szellemnek az ajándékai. Tehát kell hozzá, hogy az erő megnyilvánuljon. Jellemen felénk. Én meg azt mondom, hogy ez egy becsapottság, ha azt gondoljuk, hogy megteremthetjük a Szent Szellemnek a gyümölcsét. Ugye ez a jellem. Szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, mértékletesség, kedvesség, szívesség, jóság, hűség. És meg is volt 9. Isten királyságának ereje nélkül ezek nem fognak megteremni. Úgyhogy kell, ahhoz is. Tehát Jézus Krisztusban is így volt. Tehát az ő életében is így volt. Tehát akkor miénkben mi ne így lenne? És ez az egész nem történik meg, ez a jellem és az erő nem történik meg, ha nem közösségben vagyunk. Oké? Okay? Tehát ez otthon YouTube-ról nem megy. De úgy sem egyébként, ha csak egy Isten tiszteleten ilyen környezetben vagyunk. Ezért fontosak a házi közösségek, vagy a kis csoportos közösség. Ahol megint csak nem egy tanítás van, tehát egy frontális közösség, hanem mindenki be tudja dobni azt, ami az övé, amit hozott, amit ő lát, ahogy ő látja. És aztán beszélget, és aztán szolgálat van egymás felé. Ez nem tud megtörténni. Se a jellem, se az erő. Közösség nélkül. És ezért egy hatalmas témája az új szövetségnek Pálnak, a Krisztus teste. Ugye mindig beszél a teológiáról, amit fogjuk a fejünket, hogy most mit értett ez alatt, meg hogy lehet ilyen hosszú mondatot írni, meg ezek a szavak, meg mit tudom én. És százszor elolvasol ilyen kommentárokat, hogy valami mit értett ez alatt a Pál, meg mit tudom én. De utána jön a levél második fele, ahol meg csumára gyakorlati dolgok vannak benne a gyülekezet életéről. Meg a keresztény életről. És ez azért, mert tényleg nem történik. Aztán a 34. alkalommal pedig arról beszélünk, hogy Isten királysága az alapja az önmagunk halálának. És valahogy úgy fejeztük be a múltkor, hogy meghalni önmagamnak az olyan negatív előjelőnek tűnik. Ugye értem ez alatt azt, hogy mit nem szabad csinálni. Ez a meghalni önmagamnak az azt jelenti, hogy mit nem szabad csinálni. Vagy másképp fogalmazva, ha olyasmit akarsz csinálni, amit nem szabad, akkor meg kell halnom önmagamnak. Okay? És ez nem jó ez a megfogalmazás, vagy nem jó ilyen szemveggel nézni. Tehát, mert igen, beszélünk a szentségről, és ma többet fogunk beszélni a szentségről, de van egy nem jó értelmezése a szentségnek. Ilyen elég negatív, és ezért ilyen hiteltelenné vált már az a szó is, hogy szentség. Hogy ez biztos nem én, meg akkor egy nagyon hosszú olyan listát nem szabad csinálnom, amit nem szabad csinálni, tehát van egy jó hosszú listám, hogy ezt nem szabad. És tehát nincs egy valóságos, és szeretnék ma ebbe is így úgymond tiszta vizet önteni, hogy mit jelent ez, vagy hogy jelenik meg az életünkben, vagy hogy történik. Sajnos az a helyzet, hogy hívők nincsenek tudatában annak, hogy minek adják oda a figyelmüket, és minek ne adják oda a figyelmüket. Minek adják oda az elméjüket, a gondolataikat, minek ne adják oda. Minek adják oda az életüket, és minek ne adják az életüket. És ugye a szentségről van ez a definíció, vagy nem definíció, de maga a szó is ez az elkülönültséget, elszeparáltságot jelenti. És És beszéltünk erről, talán említettük ebben a sorozatban is, hogy így értelmezzük sokszor a szentséget, hogy elkülönülni a világtól. És manapság ezt nagyon nehéz megoldani, nem? Hogyan különüljek el a világtól én? Hogy szeparáljam el magam? Hogy legyünk olyanok, mint az ámisok? Alapítsunk valami falut valahol, itt van elég nagy terület, van Csongrád megye, ez nincs, nem sűrűn lakott, csinálunk egy falut, és akkor kis kalapokba leszünk, kis szakál, mit tudom. Nincs tévé, szekéren járunk. Valahogy innen eredhet ez a fajta élet. Az ámisoknak meg mit tudom, akik ilyen kommunákban élnek, és csak, tehát az egész falu egy gyülekezet, ez az elszeparáltság a világtól. De ez a rossz felfogás. Mert ez a negatív koncepció, aminek lehet, hogy van némi előnye, mert megvéd dolgoktól, de nem erre hívott el Isten minket. Hogy szeparálódjunk el, a föld legyen az otthonunk, de ott ne kontaktoljunk senkivel. Oké? Úgyhogy nagyon fontos, hogy legyen egy valós tanításunk arra, hogy mi a szentség itt, ezen a földön, akár ebben a társadalomban, ahol élünk. Hogy hogyan működik. És nagyon ritka erről úgy hallani, hogy az valami élhető, vagy jó dolog. Hogy mit jelent szent embernek lenni a kárma. És ezért mondom, hogyha a szentségről akarsz beszélni, akkor átmész önmagad halálán, és meg kell értsd, hogy és itt van ami kis idézetünk, hogy önmagadért meghalni azt jelenti, hogy elhagyod az alacsonyabb rendű életed az Isten királyságában lévő életed javára. Oké? Mert csak ez képes téged táplálni igazán. És csak ez képes, az Isten királyságában való élet és erő képes téged, tesz képessé arra, hogy az legyél, amifelé egyébként vágysz, hogy legyél. Csak az egész világ lent keresi, 2 méter alatt, és mi is itt keressük. És nem érünk a végére, nem semmi eredményünk nincsen, ugrálunk egyik porzóról a másik porzóra, vagy ugrálunk egyik bibéről a másik bibére, egyik házasságból a másik házasságból, egyik barátnőről a másik, egyik munkahelyről a másik munkahelyre, egyik gyülekezetből a másik, tehát sorolhatnám, egyikről a másikra, keressük, de nem érkezünk meg. És kívülről látszik ezekben az egyikről másikra életben, kívülről látszik, hogy van belül egy küzdelem, mert a külsővel pótlom azt, hogy belül sem tudok változni, ezért mindig a külsőn akarok változtatni. És ez egész azért van, emlékeztek, dráma, szeretjük a drámát, emberek vagyunk, ez egy hatalmas dráma. És ez egész arról, az okozza, hogy 2 méter alatt akarunk élni, és itt akarjuk megoldani a dolgokat, és ott keressük. És ezért fantasztikus az, amit Jézus mondott, és ezzel kezdtük ezt az egész királyság témát, hogy keressétek először az Isten királyságát, és az ő igazságosságát. Mert akkor minden más egyéb megadatik. Érted ezt? Ha nem érted, nem baj. Vidd haza, azt elbújsz, és elszívod, és jó lesz, berakod a pipádba, a főzelékedbe, a levesedbe, mindenbe rakjál bele, mindenből, vagyis ebből mindenbe rakjál bele, mert jó lesz. Oké, és meghalni önmagamnak ezért nem egy negatív dolog, mert a meghalni önmagamnak ez tulajdonképpen inkább egy ilyen, így átlök, és így ott találod magad Isten királyságába. Ahol viszont lesz megoldásod azokra a dolgokra, lesz erőd azokra a dolgokra. Ja, de tényleg, ez csak úgy történik meg, ez csak úgy lehet meg neked, nekem, bármelyikünknek, ha megértjük, hogy ez a meghalni önmagamnak, ez egy pozitív dolog. Nem negatív. Hogy akkor ezt se csináltam, azt se csináltam, most. Oké? Okay? Aztán igazságosság. Abba kell hagyjuk azt a gondolkodást az igazságosságról, hogy hát én nem csináltam semmi rosszat. Oké? Okay? Ez az alapja az igazságosságnak, hogy nem nőzök, nem cigizek, nem részegeskedem, nem csinálom ezt, nem csinálom azt, nem csinálom azt, amit a farizeusok. Ennyi volt az igazságosság, hogy nem csinálom azt, mint azok. Tudod, mikor így méred magadat. De én nem csináltam semmi rosszat. Jó, akkor én azt kérdezem, oké, de mit csinálsz? Oké, inkább én ezt kérdezem. És igen, és tettél valami jót a mai nap? Valami igazságosat? Igaz dolgot? Ne azt mondogasd, amit egyébként alapból sem tennél, de nem teszem, nem teszem, nem teszem, és milyen igaz... Tettél valamit, ami az Isten igazságosságát viszi előre? Vagy kicsit megfordul benned, és aztán tovább megy. Teszel? Cselekvő vagy? Isten dolgait cselekvő vagy? Én inkább ezt kérdezem, amikor igazságosságról van szó. Ugye, mifelé irányítom az életemet? És ez a szentségnek a húzása az életemben, amikor ez a szentség, a királyságban lévő élet, ez a szentség, ez húz téged arra, hogy akkor viszont akarsz csinálni valamit. Amikor ebben élsz, akkor akarsz csinálni valamit. Ott nincs passzivitás. A királyságban való életben nincs visszahúzódás, és nincs passzivitás. Nem azt mondom, hogy nincs bennünk harc, hogy most... Ma a fél napomat 2 méter alatt töltöttem, meg így keltem, és nem is éltem föl magam, hogy az odafölvalókkal törődjek, és az elmémet följebb viszem 2 méternél. Tehát az embernek a küzdelme, hogy Pál is beszél, hogy küzd, a régi, meg az új küzd. De hogy amikor ott vagyunk az Isten királyságával, életet éljük, ott vagyunk, akkor ez a szentség, ez húz bennünket az életünkben. És amikor megértjük az Isten királyságának a valóságát, amiről múlt alkalommal beszéltünk, ugye beszéltem ott a nagyságáról, a nagyszerűségéről ebben a fizikai életben. De arról is beszéltünk, hogy Isten királysága táplálja a fizikai dolgokat, amikor a bőtről beszéltünk. Emlékeztek rá? Hogy a böjtben. Hogy Jézus is, amikor böjtölt, amikor Mózes is böjtölt, akkor minden erőt onnan kapott az Istentől. Mert nem ivott 40 napig, és nem evett 40 napig. Na, de minden mögött, hogy királyság élet, meg mit tudom én, minden mögött van egy különleges projekt a háttérben, ami az emberiség megváltásáról szól. Amit ott olvashatunk a Bibliánkban, hogy Isten cselekedete. És az Ószövetségnek a szava erre, hogy élő Isten. Tudod, mit jelent az, hogy élő Isten? Hogy egy olyan Isten, aki cselekszik. Ezt akkor azért hívták így az Ószövetségben, mert egy csomó helyen van. Most fölsorolom, ha le tud írni, leírod, de keressél rá, élő Isten, 5 Mózes 5.26, Józsué 3.10, 1 Sámuel 17.26, 2 Királyok 19.4. 16. vers. Ezeken a helyeken és más helyeken használja ezt a kifejezést, és nem véletlen, hogy ott ezt mondják, hogy az élő Isten. Mert van halott Isten. Tudjátok, amit imádnak az emberek, de nem cselekszik. De mi egy Istenről beszélünk, és egy olyan Istennek a valóságában és jelenlétében élünk, aki cselekszik. És ezért az élő Isten. És azt látjuk végig, hogy akivel ez az élőisten szövetségben van, azok számára ő egy cselekvőisten. És ezért vagy képes arra, hogy kockáztass az élethelyzeteidben. Tudjátok a kockáztatást, mit értek alatta? Beszéltünk már róla sokat. Hogy hitben lépsz, ez a kockáztatás. Hogy nem, akkor tudom, hogy nem fognak visszautasítani, meg tudom, hogy 100%-ra minden úgy van, akkor megyek. Nem, a hitben járás. Amikor Istenre hagyatkozol, és azért mész. És úgy mész. De ez csak így történik. Hogy van egy cselekvő Isten veled szövetségben, az új szövetségben. És ő ott lesz, abban a helyzetben ő gondoskodni fog rólad, akármi történjen, és ő cselekedni fog. És ez az egész megváltásnak a története a történelemben. Ahol olyan kacifántos sztorik vannak, hogy azt hinnéd, hogy na most halt ki a kereszténység, vagy most tényleg már nem fog megszületni a megváltó, mert annyira eltávolodtak ezek az Istentől, ezek az izraeliek, meg minden. De a cselekvő Isten valahogy, de megcsinálja. És aztán a történetben kiakadunk Jézus Krisztusnál, megszületik. És azt mondja a Pál apostol, hogy a tökéletes időben, az idő teljességében. Hosszú előkészület, történet, ugye az Ószövetség, és az idők teljességénél, ami azt jelenti, hogy végre voltak emberek, akik képesek voltak elfogadni Jézus Krisztus, mint megváltójukat. Néhány. És aztán elkezdhetett ez terjedni. Annyira, hogy nem lehetett megállítani még a mai napig sem. Vagy hagyj említsem Dániel könyvéből, második fejezetben. Az Isten királyságáról szóló látásban, amit ott lát a király, és aztán amit megmutat Dánielnek Isten, egy követ, ami kézérintése nélkül van kivágva. Tehát kézérintése nélkül, ami azt jelenti, hogy nem 2 méter alatti. Jó? Vagy hát ameddig elnyúl az ember. Tehát nem, kézérintése nélküli kőnek a látása van ott, mint Isten királysága. És az van ebben a látásban, hogy ez a kő rombolja le a királyságokat, a hatalmakat. És megnövekszik a számuk a köveknek, amíg be nem töltik a földet, mármint az új királyságnak az uralma. Ez Dániel 2.44. Figyelj, azoknak a királyoknak idejében a menny Istene felállít egy olyan királyságot, amely örökre fönnmarad. Ezt sohasem fogják lerombolni, sem más népnek átadni. Ez a királyság azonban összetöri, ez a kő, a képben ez volt, összetöri az előző királyságokat, és véget vet azoknak, maga pedig örökké megáll. Ugye, mert egy álmot látott, egy látást látott egy figuráról, aminek azt hiszem a feje arany volt, meg bronz, meg vas, meg mit tudom, lábúj a cserép, meg vasak, mit tudom, tehát egy ilyen kép, és jön egy kő, kézérintése nélküli kő, és összetöri ezt az egészet. És lesz egy új királyság. Erről beszélünk. Ez dráma. Szeretjük a drámát, na ez dráma. És itt hagytuk abba a múltkor. Hogy tudok ebben benne lenni? Mert ez aztán tényleg élet. Lehet, hogy sokaknak a kereszténysége az azért unalmas, mert végig itt éltek a búra alatt. Csalódtam Istenben, unalmas, hát ez csak gyülekezetbejárás, meg izé, meg hozé, meg mit tudom én. És lehet, hogy azért vannak ilyen megtapasztalásaink, mert ez a 2 méter alatti dolgokat keressük, vagy úgy csináljuk. Az igazi élet a királyságban van, ami elközelített, és mi már beléphetünk abba. És ezért az Isten királyságának az alapja az önmagunk halála. Mert ez a régi én, ami nagyon elszeparált, és próbálja ő megoldani a problémákat, ő próbálja igazgatni az életét, az erejét, a saját erejében bízik, tehát ő kétségbe esik, ha olyasmiről van szó, amire neki nincs ereje. A saját szépségéről szól a dolog, a saját eszéről. Így gondolkodik ez alapján, így próbálkozik, és ő próbálja kifőzni az élet dolgait, a problémáit, az otthont, a munkát, a mindent, ami itt van tényleg egyébként, ami a 2 méter alatt történik élet. Mert amúgy ezzel nincs gond, ezzel az élettel, ami 2 méter alatt van. Csak nem tudjuk élni. Enélkül. Oké? Ezt mondom, hogy ez a halál. Erre mondja Pál Róma 8:6-ban. Azt hiszem, hogy az is megvan nekünk itten a kis írásvetítőnkön, hogy mindjárt kicseréljük a fóliát. Emlékeztek, még régen fólia volt, láthattuk az új lenyomatokat rajta, meg amit tudom én, az előző szöveget, amit Filczer ráírtak, és nem törülték rá rendesen. A régi természetünk igyekezete végül is a halálhoz vezet. De a szellem által vezérelt elme, ez az Isten királysága. A régi, ez a 2 méter alatt. A szellem által vezérelt elme pedig élet és békesség. És tudod miért? Mert ez a megfelelő a lelkednek. Mert te annak az Istennek vagy a teremtménye. Érted ezt? És amikor itt keressük a 2 métert, semmi nem elégíti meg a lelkünket. Tehát nincs semmi más, ami megelégítene. Csak ami a királyságban van. Minden más nem megfelelő. Nem megelégítő. Úgyhogy itt vagyok, ezen a helyen, és most van itt a lehetőség, hogy az legyek, akinek elhívott. És erről szól ez a sorozat. Hogy erre a vonatra föl lehet szállni. Mert ez most itt megáll nekünk, a mi megállónkban, ahol vagyunk. Ez Isten kegyelme, hogy megáll a megállónkban, ahol vagyunk. Nem azt mondja, hogy itt mekkora dolgot meg kell ugranunk, hanem tényleg ő eljön oda, abba az állapotba, ott, ahol vagyunk, és szerintem föl lehet szállni. Ez az egyéni életünk nagy drámája. Hogy fölszállok-e, vagy sem. Vagy jó nekem lent, mert akkor legalább elmondhatom, hogy én mindent megtettem. És amikor minden rossz és minden fáj, azért még ezzel tudom magamat nyugtatni, hogy de én azért a tőlem tehető legtöbbet megtettem. Hát, Istenem, hát nem látod, hát már ki vagyok facsarva teljes. És közben azt mondja, hát felszállnál. Nem kétszer annyi erőd lenne. Hanem amire szükséged van, azt mind megkapod. Úgyhogy ma arra beszélünk, hogy hogyan legyünk ebben a világban 2 méter alatt, hogyan legyünk úgy, hogy nem ebből a világból valók vagyunk. Mert meghaltunk, tehát már nem ebből a világból vagyunk, mi már az Isten királyságából születtünk meg. De hogy tud egy ilyen ember ezen a 2 méter alatt élni? És János 17-hez fogunk lapozni, megnézzük ezt a részt, Jézus imája van itt, készül elhagyni a világot, és itt veri be az utolsó szögeket, amik még kilógnak az ő imájában, mielőtt elmegy. És teszi ezt az atyával együttműködve, mert ez az ima, ez az atya és az ő közötti beszélgetés. 11. versnél kapcsolódunk be. Azt mondja, többé nem vagyok a világban, ugye, mert Jézus elmegy, de ők a világban vannak. Tehát mi itt maradtunk? Én pedig te hozzád megyek, Szentatyám, őrizd meg őket. Neved hatalma által, amelyet nekem adtál. Oké, érted, és értem, imádkozott itt Jézus. Nem csak a körülötte lévőkért, hanem érted, és értem, is imádkozott. Tudod-e, hogy Jézus imádkozik érted? Még most is. És azt mondja, őrizd meg őket ebben a világban. Hogy ők is eljussanak arra az egységre, amelyben te és én élünk. Mert amúgy, amikor itt éljük az életünket, 2 méter alatt, és nem vagyunk egységben a királyságban, ahová csatlakozunk, és nem még... Tudod, mi történik? Nincs egység köztünk. Körbenézel a gyülekezetbe, és azt látod, hogy mindenki a maga dolgát csak úgy csinálja. És semmire nem ér rá, csak a max kötelezőt, vagy a mit tudom én valamit hozok, de, és mindenkinek gyönyörű szép indoka van 2 méter alatt. És nincs életadás benne, nincs feltöltődés benne, nincs kiürül. És ezért mondja, hogy őrizd meg őket ebben a világban, mert ez a világ valahogy úgy csatlakozik hozzájuk, és ez nem csak a világ hibája, hanem az én hibám is, hogy nagyon könnyen lehet hozzám csatlakozni a világnak. Ugye? De erről fogunk beszélni. Hogy őrizd meg őket ebben a világban, mert ebben a világban, ha ők a világhoz csatlakoznak, és a problémáikat ott próbálják mindig megoldani, meg azzal az erővel, meg mindennel, tehát 2 méter alatt, akkor nem lesz meg az egység. És nem tudnak világítani, meg nem tudnak sók lenni. És nem tudják már szeretni egymást, amiről majd a következő alkalmakkor valószínű, hogy majd a karácsony után beszélünk, hogy nyilvánul meg Isten királysága a közösségben, gyülekezetben, vagy közösségben, és mit jelent a szeretet? Az 1 Korintus 13 szeretet. Isten királyságát val nézve, szemüvegével. Oké, tehát elképesztő versek ezek, ha ezt nem úgy nézzük, ahogy eddig elolvastuk, hogy átfutottunk rajta, hanem most ebben a kontextusban, amiről beszélünk. Hogy eljussanak arra az egység, mert te is én élünk. Atyám, most hozzád jövök, 13. vers, de amíg még ezen a világon vagyok, imádkozom azokért, akik hozzám tartoznak, hogy az örömöm egészen betöltse őket. Hallod? Imádkozott azért, hogy belegyél töltve az ő örömével. Köszi szépen. Kösz. Az öröm nagyon fontos, fogunk róla beszélni. De benne van az imájában. 14. Átadtam nekik üzenetedet, atyám. Akik ehhez a világhoz tartoznak, gyűlölték az enyémeket. Mert ők nem ebből a világból valók. Rólad beszélünk. Te nem ebből a világból való vagy. És ezért, akik a világhoz tartoznak, ők gyűlölnek téged. Oké? Okay? Mert nem ebből a világból valók. Ahogyan én sem tartozom ez a világhoz. Tehát a világ ez egy másik rendszer. Más elvek alapján működik. És a világ gyűlöli őket, mert nekünk megvan az, amit a világ soha nem tud megadni. De hát erről beszélünk. Hogy mi is ott keressük, de soha nem tudja megadni. A nem hívő emberek is 2 méter alatt keresik, hogy azokat a vágyakat, a léleknek azokat az űrjeit, amivel Isten teremtett minket, amik egyébként alapból be vannak töltve ő vele, csak a bűn miatt kiürült, és nekik is ott van a megoldás, és azt látják, hogy mi itt vagyunk, hívők, akik egyébként a királyságban élünk, de itt vagyunk lenne a 2 méter alatt, és bakker, neki megvan. Hát bakker, ezt tud örülni. Hát ennek még békessége is van. És tud reménykedni. verjük meg, vagy tudod, tehát, hogy büntessük, vagy valamit csináljunk velük. Mert ez nekünk nem tud meglenni. Azért nem, mert ők még nem találkoztak Jézussal. Hozzájuk is elközelített, történetesen rajtad keresztül közelített el az Isten országa, de hogy tehát egy más rendszer. Mert nem ebből a világból valók. Igen, mi nem ebből. Világban vagyunk, de nem ebből a világból valók. Észrevetted már ezt? És Jézus el fog menni ebből a világból, azt mondja itt. De a kérése az, hogy az Atya ne kivegyen minket ebből a világból, mert ő elmegy, hanem őrizzen meg minket. 15. vers. Nem arra kérlek, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Mert ez az egész egy szellemi harc is van.
Nem csak annak a drámája, hogy én küzdök belül, és próbálom kívni, hogy betölteni a világban a mi szükségémet, de nem megy, mert én erre lettem teremtve, és akkor van egy nagy dráma, hanem van egy gonosz is, aki meg azt szeretné, hogy aki nem hívő, az ne is gondolkodjon a felől, hanem maradjon itt, és legyen egyre önzőbb, és a keresztényeket is erre próbálja rávinni, hogy ne oda fel valókkal foglalkozz, hanem itt, ez alatt. Oké, tehát őrizd meg őket a gonosztól. Ők nem ehhez a világhoz tartoznak, mint ahogy én sem, 16. vers. És itt jön a szentség, csak hogy lássátok az összefüggést, 17. vers. Választ külön őket magad számára. Ezt még ahogy én bibliaiskolába jártam, amilyen verzióban mi ott olvastuk, a Károliban, szenteld meg őket az igazságban. Ezt mondja. Szenteld meg őket az igazságban. Az egyszerű azt mondja, választ külön őket magad számára, atyám, a valóság megismerése által. És a te beszéded az a valóság. A te igéd igazság. Na, akkor most átugrunk 2 Korintus 10-re. Ebben a részben Pál a saját életéről és szolgálatáról ír, és a 2. verstől kezdjük olvasni, jó? Azt mondja Pál, el fogok menni hozzátok, Korintusiak, de kérlek, ne kényszerítsetek rá, hogy harcias legyek azokkal, akik úgy gondolják, hogy mi csak közösséges, emberi eszközökkel élünk. Oké? Tehát itt most nem cica harc lesz, hogy ne idegesítsetek föl, mert Isten erejével jövök, akkor ott lesz rendrakás. Úgy értem, nem feltétlenül az, hogy most villámokat szórok, vagy hozom a torkalapácsot, vagy itt, mint tehát ilyen valami komoly, ilyen szupererő, vagy valami. Nem tudom éppen milyen eszközre gondolt. De érdekes ez a rész, mert könyörög, hogy ne kelljen használja azt az erőt, amiben él. Oké? Okay. Mert így folytatja. Mert igaz, hogy ebben a testben élünk, de nem közönséges, tehát itt vagyunk lent, 2 méter alatt, ebben a testben élünk, de nem közönséges fegyverekkel harcolunk, ahogyan az emberek szoktak, itt 2 méter alatt. A mi fegyvereink nem ember alkotta, emlékeztek a kőre, amit kéz nem érintett? Nem ember alkotta eszközök, hanem szellemi fegyverek, amelyek Isten ereje által hatásosak. De ha itt élem az életem 2 méter alatt, semmi. Semmi lesz, semmi nincs ebből. És azt mondja, ezekkel le tudunk rombolni minden büszke erődítményt. Oké, vannak olyan dolgok az életünkben, amiknek ha neki megyünk, ha neki próbálunk menni, azt hiszem, hogy van egy ilyen slide, hogy mi az erődítmény. Azok a dolgok, aminek neki megyünk, de nem mozdul. neki megyünk, 2 méter alatt neki megyünk, és próbálod, és egyszerűen nem tudsz tőle megszabadulni. Nem tudsz tőle megszabadulni. Ezek az erődítmények. És Pál tudta, hogy ő tudna abban az erőben működni, és működött is, ami nem az ő ereje volt, tehát Pali erő, lent, 2 méter alatt, Pál erő, nem, hanem túl volt minden emberi képességen. Oké, a test, az egy emberi képesség. Mint a hústest, a természetemben. Nincs vele amúgy semmi baj. Oké? Tehát nincs vele semmi baj. Sőt, nincs semmi baj a világgal sem. Tehát ez a baj, amikor jaj, hústestben vagyok, akkor az biztos, hogy gonosz, meg önző, meg mit tudom én, vagy a világ, ó, szeparálódjunk el tőlük, meg semmi, meg mit tudom én, fújoljuk le őket, meg fúj bűnös, meg minden. Nem, nincs baj velük. De ha nem a helyén kezeled őket, akkor van a probléma. Oké? Amikor kimozdítod a helyéről őket, akkor az meg fog ölni. És ez az, amit Pál az alatt ért, hogy a test gondolata halál, ez a Róma 8:6-ban. Hogy a test gondolata csak emberi képességet lát. Amikor csak a saját korlátaidon belül gondolkodsz, az a test gondolkodik. Nem veszi számításba a természet felettit. Oké? És a világ az nem más, mint egy rendszerezett test. A világ az egy szervezett, társadalmilag fejlődött, kifejlődött, és még fejlődés alatt van, történelmileg kialakult emberi képesség. 2 méter alatt. Ezt láthatjuk körülöttünk, kultúránkban, minden másféle kultúrában. Még egyszer, nincs vele semmi baj. De ha összetéveszted az Isten királyságával, akkor meghalsz. Na, az halál. A test gondolata halál. És azt mondja itt Pál, hogy a testben járunk, de nem a test szerint harcolunk. Hogyan vagyunk a világban úgy, hogy nem a világból valók vagyunk? Itt van egy válasz rá. Hogy a testben járunk, de nem a test szerint harcolunk. Oké, a világ az a társadalmi és természeti létrendje, melynek minden ember része. Mindennyian. Te is, meg én is. Része vagyunk. Hogy mondja ezt Pál? 2 Korintus 4:7. Ez a kincsünk pedig miben van? Cserépedényben. Ez ugyanaz, csak páli megfogalmazásban. Oké, tehát egy természeti anyagból van, ember alakította ki. Ez egy gyönyörű kép annak, hogy hogyan vagyunk a világban, de nem a világból. A kincs, a Krisztus, az új, az földi cselépedényben van. Amire hatással van. A kialakítására is hatással volt, és az itten való használata és életre is hatással van ez a világ. És akkor lehet, hogy így több értelmet nyer az, hogy miért is jó az, ha néha össze van törve ez az edény. Hogy ez a kincs, ez ki tudjon onnan jönni. Hogy nyilvánvaló legyen másoknak. Ugye ott egyébként Gedeon történetében van, hogy viszik a fáklyát, a cserépedényekkel kell lezárni, és amikor odaérnek az ellenséghez, akkor össze kell törni a cserépedényt, és hirtelen világítani kezd a 300 katonának a fákja, és azt hiszik, hogy itt valami hatalmasnak tömeg van, jaj, mindenki pánikbe esik, és így győznek. És igen, tehát az összetöretés által tud a világosság kijönni, és ebben győzelem van. De ez egy másik történet. Tehát ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, ugye ez a testünk, a kultúránk, a cserépedény, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Oké, tehát mindannyiunk úgy lett alkotva, hogy az Istennek a mindenek felett valósága alatt éljünk. Az ő fennhatósága alatt éljünk. Nem arra lettünk teremtve, hogy másodlagos ügyekért éljünk, hanem elsődlegesekért. Másodlagos ügyek a természet rendje, ami egyébként jó, de emlékezzünk, mit mondott Jézus. Nem csak a 2 méter alatti dolgokkal él az ember, a kenyérrel, hanem minden szóval. Látjátok, hogy egy csomó, ha elkezded most már ezzel a szemüveggel olvasni az igét, rájössz, hogy mennyire benne van, amikor Pál beszél, vagy Jézus beszél, mennyire benne van ez a gondolkodás, hogy 2 méter alatt, meg az Isten királysága. Nem csak kenyérrel él az ember, ami kenyér, hanem minden szóval, ami az Isten szájából származik. A kenyér az a másodlagos ügy. Hanem minden, ami Isten szájából származik, az az elsődleges ügy. Tehát a világ nem rossz dolog, amíg a helyén kezeljük. 1 János 2, figyelj! Mert arról beszélünk, hogy hogyan élünk a világban, úgyhogy nem e világból valók vagyunk. 1 János 2, 15. vers. Ne szeressétek ezt a világot, se a világ dolgait. Na, itt a probléma. Tehát nem a világgal van a probléma, hanem, hogy szeretjük. Ugyanúgy, ahogy Pál beszél valamelyik Timótes levélben, a pénz. Nem a pénzzel van a probléma, hanem a pénz szeretete. Minden gonosz forrása. Vagy gonoszság gyökere, pénz szeretete. Oké? Okay. A probléma a világ szeretete. Azt mondja, ne szeressétek ezt a világot, se a világ dolgait. Aki ezt a világot szereti, az nem szereti az Atya Istent. És ezt az egészet nagyon kibontja. És azt is mondja, hogy 3 dolog van a világban. Figyelj, 16. vers. Ezek azok a dolgok, amelyek a világban vannak. A régi emberi természet vágyai. Ezek az emberi vágyak. A szem kívánságai. Oké, jól kinézni. Mit gondolnak mások róla. És az élet kérkedése. Ez a másokon való uralkodás. És ha ránézel a világra, ezt látod. A test kívánságát, a szemeknek a kívánságát, és az élet kérkedését. Hogyan kísértette meg Jézust Sátán? Kenyér. Változtasd a követ kenyére. A test kívánsága. Oké? A drámai eseményekről beszélünk. Ott is volt Jézus életében dráma. Ugold le! Második. Ugold le! Csak hívjuk ki előbb a Rádió 1-et, hogy ez be is legyen mondva. Tehát mindenki, legyen hírnevet. Tehát, hogy ugorj le, hogy mindenki lássa, hogy te milyen fajn csávó vagy. Tehát legyen, ez a szemkívánsága. Mit gondolnak rólam mások? És ez a harmadik, borulj le előttem. És neked adom az uralkodást az egész világ fölött. Az élet kérkedése. És ha követed az írást szépen, akkor észreveszed ezt a hármasságot újra, meg újra, meg újra. Na, de így folytatja 16. versbe. Ugye azt mondja, hogy igen, az élet kérkedése. Mindezek nem az Atya Istentől, hanem a világból származnak. Oké, tehát ezzel kell szembenézzünk, ha ebben a világban vagyunk, és a földi fegyverzettel élünk csak, 2 méter alatti fegyverzettel, ezek a támadások vannak, a test kívánsága, a szemeknek a kívánsága és az élet kérkedése. És megnézed a saját életedet és az erődítményeidet, amikkel már küzdesz és nem tud elmozdítani, vagy megnézed azokat, amiket már sikerült, akkor az mind valamelyikbe beletartozik. 17. vers. Ez a mostani világ azonban elmúlik, és vele együtt az is, amit a hitetlenek kívánnak. Tehát bármi, ami megpróbálja fogni őket itt ezen a földön. Ez el is fog múlni. Ez el fog múlni. És ez a szó, Ez a kívánság, ez egy nagyon érdekes szó. A görögben epitümia. Epitümia. Több, mint az, hogy kívánom a kaját, vagy kívánom a vizet, vagy kívánom. Tehát több, mint az, hogy éhes vagyok, szomjas vagyok, és van egy kívánalom bennem, hogy ezt akarom. Oké? Okay? Tehát ilyen értelemben erre nem is használják ezt a szót, ezt az epitümiát, mint kívánság, hogy kívánom a vizet, vagy ilyesmi. Oké? Okay? Mert ez a szó más jelent. A szó azt jelenti, hogy rögeszmés vágy. Tehát rögeszmés vágy. Olyan vágy, ami megragad téged, ami beléd kapaszkodik, és von, és von, és von, és aztán megváltoztatja a gondolkodásmódodat mindenről. De így indul, hogy von, megragad. Beléd kapaszkodik. Oké, tehát ez a mostani világ azonban elmúlik, és vele együtt az is, amit a hitetlenek kívánnak. Tehát ez a rögeszmés vágy. Ez is el fog múlni. 17. vers még azért így folytatódik. Aki ellenben Isten akaratát viszi véghez, az örökké. Nincs ott már? Akkor nem írtam ki, bocsánat. A vers másik fele ez, hogy aki ellenben Isten akaratát viszi véghez, az örökké. Tehát, hogy ez a vágy, ez el fog múlni. A földi dolgokkal majd elmúlik. De mi, akik Isten királysága vagyunk, és onnan valók vagyunk, mi örökké élünk, enélkül majd. Oké, tehát ez egy biblikus téma. Ézsaiás 40-ben, a 8. versben van az a rész, ez nincs kiírva, mert Péter idéz, és a Péteri idézetet írtam ki. 1 Péter 1, 24-25. Ézsaiás 40-ből idézi Péter. Azt mondja, ahogy az írás mondja, minden ember olyan, mint a fű, és minden emberi dicsőség, oké, ez az életkérkedés, vagy még ez nem a szemek kívánság, mint a mezővirága, elszárad a fű, lehull a virág. De az örökkévaló beszéde mindig érvényes marad. Látod? Tehát az Úr beszéde, az az örök, ami megmarad, az az Isten királyságának a kifejeződése ebben a versben. Mert a királyság azok szavak által működik. A királyság az kommunikáción keresztül működik. Például, ha megfigyeled apostolok cselekedeteiben, nagyon érdekes, hogy úgy használták Jézus nevét, mintha valami új játékot kaptak volna karácsonykor. És mindenre Jézus nevé, Jézus, a názáreti Jézus nevé, a Jézus nevé. Ez mi, ez valami új mondók, amit tanultak a gyerekek? Nem. Ja, uno, nem. Jézus nevében szólni azt jelentette, hogy segítségül hívod a királyság erejét. Amikor Jézus nevében gyógyulásért imádkozunk, akkor nem azért mondjuk oda, mert szokták mondani, hanem azért, mert tudjuk, hogy ez lehetetlen. De Istennek semmi nem lehetetlen. Így van. És ők ezt megtanulták. Mert ott olyan, akkor olyan erős volt ott a jelenléte Istennek. És azért tanulták meg egyébként, mert Jézus tanította nekik. Bárhová küldte őket, azt mondja, az én nevembe menjetek, mert azt, hogy most elmentek, azt jó, hát lehet, hogy olyan leszel, mint a paplanárus, vagy a késkészletárus, bekopogtok, meg beszélgettek, meg aranyosak vagyunk mindannyian, kedves vagyok, csak vedd már meg ezt a zoknit. Legalább egy pár zoknit vegyél már. Nem, az én nevembe kell menjél. Az én erőmre van szükséged ahhoz, hogy menj. Ahogy mondta is, hogy addig ne menjetek el, apcsolat 8, amíg az erő nem jön el, addig itt maradjatok Jeruzsálem, amíg az én erőm el nem jön. És utána menjetek. Úgyhogy megtanulták. És így lettek ők az ő erejének meghosszabbításai. Galácia 5.24 arról beszél, hogy akik Krisztushoz tartoznak, azok megfeszítették a régi természetüket, a testet, két méter alatt, okay, annak szenvedélyeivel és vágyaival együtt. Galácia 5:24. Meg lett feszítve, akik Krisztushoz tartoznak, azok megfeszítettek a régi természetüket, és annak szenvedélyével és vágyaival együtt. És ez nagyon érdekes, mert amikor a halálról beszélünk, ez nem teljesen megfelelő, mert amikor halálról beszélünk, akkor az a benyomásunk, hogy akkor azzal mindennek vége. Ugye a halál az a kompec, annyi. Fődet rász, csá. Ezért gyönyörű kép a keresztre feszítés. Már nem gyönyörű. De mert ebben látjuk, hogy azzal még nem lett vége mindennek. Mert volt egy keresztrefeszítés, ott meghalt Jézus, de a harmadik napon feltámadt. Oké, és akik Krisztuséi, azok meglettek feszítve. Megfeszítve azt jelenti, hogy a halálozás folyamatában vagy. A halálozás folyamatában vagy. A szenvedélyt és a vágyat, ezt a rögeszmés vágyat, amibe kapaszkodik az ördög, folyamatosan aggasztja rád, és akasztja rád, és aztán az erődítmények kiválnak. Tehát ezek oda vannak szegezve a keresztre. Aki ezt jelenti, megfeszítve lenni, hogy a halálozás folyamatában vagy. A szenvedélyek és a vágyak keresztre vannak feszítve, ott vannak. És amikor az önmagunknak való meghalásról beszélünk, akkor tényleg az akaratunktól való megszabadulásról beszélünk. Egy szabadságról, egy felszabadulásról beszélünk. Oké, úgyhogy ez az önmagunknak való meghalás, ez az akaratunktól való megszabadulás tulajdonképpen. És szabadság. Múlt alkalommal említettem nektek ezt az impulzív akaratot, meg a reflektív akaratot. Emlékeztek rá? Emlékeztek rá? Impulzív, reflektív. Az impulzív akarat az az, hogy azt akarom, meg azt is akarom. És akkor, amikor én akarom. És úgy, ahogy én akarom. Én akarom, és azt akarom, hogy az legyen meg, amit én akarok. Mindenügy vannak itt mások körülötte, de az legyen meg, amit én akarok, oké? Okay? Ez az impulzív akarat az alapja a haragnak az életünkben, a harag pusztításának, a dűnek, a vágyakozásnak, és minden, amiről beszéltünk a világgal kapcsolatosan. Az impulzív akarat az alapja ezeknek. Mikor arról beszélünk, hogy, és egyébként manapság nem szabad beszélni, hogy megtörni a gyerek akaratát, ugye? Megtörni a gyerek akaratát, ezt könnyen félreértik. Könnyen félreértik. És félre is értették egyébként. Sokan azt hiszik, hogy ez azt jelenti, hogy kezeld úgy a gyerekedet, mintha nem lenne saját akarata. Oké? Okay? Mert a te akaratod az ő akarata. Tehát azt kell akarja, amit te. Na. Ezzel teszed tönkre a gyereket. Amikor a gyereknek nincs akarata. Ő nem dönthet. Nem döntési opciókat kap, és aztán esetleg annak vannak következményei, hanem, tudod, nincs. Mindent én eldöntök helyetted, és meg kiskortól kezdve így neveled föl. Hát az a gyereknek, az, majd ha felnőtt lesz, az pusztulat. Pusztulás. Tehát nem lesz személyisége. Nem akarsz egy akarat nélkül gyereket. Akinek mindig az akarata egyébként, mert ez történik, az akarat nélkül gyereknek, vagy igen, mindig az akarata az életben, ami a legerősebbnek. Érted? Tehát nem saját akarata lesz, hanem ő mindig leszűri, hogy ki a legerősebb ebbe a társaságba, és amit ő akar, azt fogom csinálni. Na, tehát ezzel elpusztítjuk a szellemet bennük, és a lelküket. Nem ezről beszélünk. Hála Istennek, nagyon nehéz ezt megtenni egy gyerekkel. Ha van gyereked, nagyon jól tudod, hogy ők tovább bírják, mint ti. Tovább bírják. Oké, másik oldalról ennél már csak az a rosszabb, mikor valaki az akaratának kiszolgáltatottan él. Ezzel tudod, az extra. Nincs akarata, meg a másik, meg hogy csak, amit ő akar. És nem tud másképp meglenni. És elszabadul a pokol, mikor nem kapja meg azt, amit akar. És most ne csak a földön fetrengő 2 évesre gondolja Tesco-ba, hanem az idegbajos felnőttekről, akik ma vannak, és nem bír 3 embert kivárni a sorba. Vagy autóvezetés közben. Integet. Nem táncol az autóba, integet. Na, figyelj, ettől megszabadulni. Impulzív akarat. Ettől megszabadulni. Az lényeges része annak az üdvösségnek, amit kaptunk Jézus Krisztusban. Hogy ettől az impulzívtól megszabaduljunk. Ez azt jelenti, hogy reflektív akaratod van, ami pedig Isten felé vezet téged. A reflektív akarat az az akarat, amely a jóért cselekszik. Megnézi a dolgokat, és ami jó, arra törekszik. Oké? És ennek a reflektív akarat, a Krisztussal való kapcsolatunkon és az Isten igéjének való arárendeltségünkön kell alapulnia. Azon keresztül kell jönni, és ahogy megéljük ezt a reflektív akaratot, ami egyesült Jézus Krisztussal az Isten királyságában, el tudjuk mondani, amit Pál mondott Galácia 2:20-ban, hogy Krisztussal együtt megfeszítettek, és élek, de többé nem én. És itt az akaratról beszélünk. Nem ez, hanem Krisztus él bennem. Látod, Krisztusban a megváltás által felszabadultál az impulzív akarat alól. Tudod, emberek ott állnak sorba, bárhol várják a sorukat, idegbajosak, és alig várják, hogy odaérjenek, érted, az eladóz végre odaérnek, de a sorban állás, az idegesség arról szólt, hogy felkészítette magát, hogy amikor odaér, akkor egy jó nagy paraszt legyen ott az eladónak. Hogy neki várni kellett, meg ennyit. Meg lassú, meg izé. Tudod, hogy jó, megtámadhassa. Az impulzív, a magyar tökéletesen fejezik ki, pattog. Az impulzív akaratta, erős impulzív akaratta ennek az ember, az folyton pattog. Mit pattogsz már megint? Oké? Tehát ez tökéletes kifejezés, vagy beszólás neki. Már megint pattogsz valami. Ne pattogjál már. Oké, de tényleg egyébként nem véletlen. Tehát ez a... tényleg látom, amikor ideges valaki, és izé, és mond, és az, tudod, ez úgy pattog, a fej is pattog, meg a teste is úgy pattog, pattog. Ne pattogjál már. Oké, tehát ez az egyik dolog, amit teszünk, ha még nem szabadultunk meg az impulzív akarattól, hogy támadunk. Támadunk. Akik nem urai az akaratuknak, azok az akaratuk az ő uraik. És elképesztő pusztításra képes ez. Az írásban találhatunk jócskán erre példákat. Róma 1:22, majd mindjárt majd beleolvasunk. Vagy hát a 22 utáni részek. De hogy milyen harag és gyűlölet van ma az emberekben. Oké, megint még arról beszélünk, hogy itt vagyunk lenn a föld szinten. Itt vagyunk ebben a világban, de nem e világból valók vagyunk. De mi bennünk is van ez az impulzív, ez a földi akarat, és van a reflektív, ami képes az Istennel való együttműködésre, de önálló akarat. Az ő döntése. Tehát nem az, hogy az Isten uralkodik az én akaratom felett, hanem képes együttműködni. Tehát neki is, nekem is választanom kell azt a jót, ami ott van benne, az Isten akaratában. És ezten együtt tudunk menni. És egyébként, az imáról is lehetne ebbe a tekintetbe beszélni, mert na mindegy, tehát, hogy vagy parancsolunk Istennek, és akármilyen szépen imádkozunk, de megmondjuk neki, hogy mit csináljon. Impulzív ima. Hogy ez legyen, az legyen, így legyen, úgy legyen. Na mindegy, tehát, hogy és gyönyörű egyébként, hogy a görög nyelvben, egyébként az Új Szövetségben van egy olyan igéde, amit csak az imádságnál használ, és egy olyan, ahol az én akaratom érvényes, az Isten akarata érvényes, és csak úgy működik az egész együtt, ha a kettő együtt megy. De nekem is részem van benne, meg neki is. És nem az, hogy legyen meg a te akaratod, és akkor nekem nincs, és nem is az, hogy én mondom meg, hogy legyen. És így imádkozom. Na, gyönyörű egyébként. Tehát most tényleg 2 percben elmondtam egy... Mindegy, vissza. Tehát rengeteg haraggyűlölet van az emberekben, és elképesztő, hogy milyen nagy mértékű sötétség van. Tényleg. És az emberek meg vannak ezen lepődve. De tudod, mi a magyarázat erre? Miért van ez? A bűn miatt. Tehát ez egyetlen egy, tehát az értelmiségek is megvannak lepődve azon, hogy milyen gyűlölet, önző gyűlölet, nem is, nincs is más, gyűlölet és harag van az emberekbe, és nincs rá magyarázatuk, szociológiailag sem. Az egyetlen magyarázat, ott mi tudjuk megadni, vagyis Isten adja meg, hogy a bűn miatt. De hát ma már ezt sem mondhatod ki, ugye? 2 méter alatt ez a bűn szó. Ez olyan, mint ez a gazda, aki nem mondhatja ki azt a szót, hogy gyom, meg mit tudom én, kártevő. És azon tűnik, hogy miért nem nő a kukoricám? Miért van az, hogy nem hoz termést? És ott áll, vakarja a fejét, és hát pedig megtrágyáztam, esik az eső is, és semmi. És tudod, mi van a gyomokkal, meg a kártyakkal? Jaj, arról nem lehet beszélni, azt nem érintjük, az nincs. Abszolút nincs a képben, de van, csak nincs a képben. Vagy azt mondják, hogy nem szabad, hogy a képbe legyen. Mert ez vallás téma. De vallásoktól függetlenül, ha ezt nézzük. Mi a magyarázata az embereknek? Ami nem az életet viszi előre, ami lenne a fontos, az életben maradás, ugye, hanem ellenére dolgozik. Hogy öljük meg egymást. Gyűlöljük egymást. Ez a bűn. Róma 1. Ha meg akarod érteni az emberi élet valóságát az akarat alatt, ahol az én nincs megfeszítve, ez a rész, ez tökéletes. Okay, ahol az én az nem halott, nincs ennél jobb leírása, elemzése, mint ez a rész. Csak a 28. verset, ahogy olvassam el nektek. Tudom, hogy már mindjárt megy a busz, meg minden, de higgyétek el, jön a következő. Van remény. Mivel Istent nem tartották méltónak arra, hogy ismeretét megőrizzék, ezért Isten is magukra hagyta őket. Engedte, hogy megromlott gondolkodásuk szerint olyan dolgokat tegyenek, amelyeket nem lenne szabad. Mindenféle igazságtalanság, gonoszság, kabzsiság és rossz akarat tölti be őket. Tele vannak irigységgel, gyilkos szándékkal, veszekedéssel, micsoda felsorolás, súlyos, nem? Alattomossággal. Mindig rosszat gondolnak a másikról, pletykálnak és vádaskodnak. Istent gyűlölik, gúnyolódnak, erőszakosak, dicsekvők. Gonosz dolgokat találnak ki szüleik iránt, engedetlenek, ostobák, nem tartják meg ígéreteiket, szeretet nélkül és könyörtelenül bánnak az emberekkel. Jól ismerik Isten igazságos törvényét, És tudják, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, méltók a halálra. Mégis folytatják ezeket a gonosz dolgokat, sőt, helyeslésükkel bátorítják azokat, akik hasonlóan élnek. Tehát ide tud menni az egész. Láttál már ilyet? Valószínűleg igen. Látod? Hogy az az én, akinek meg kéne halnia, pontosan az az én, ami a világból és a testből él. Tehát az énnek, aminek meg kéne halnia, az pont neki nem az kell az Isten királysága élet. Nem, nekik ez a 2 méter alatti élet kell. Abból él. És ott áll a sorban. Kell neki. Ő áll a sorban. 2 Timotheus 3. Egy hasonló lista. Szóval értsd meg, az első vers, hogy az utolsó időkben nehéz lesz helytállni. Tehát Pálnak volt egy érzése, hogy a gonoszság ereje majd meg fog növekedni. De csak zárójelben mondom, ne ijedjünk meg az utolsó időktől, jó? Tehát nem rémizgetni akarok senkit. Tehát nehéz lesz helytállni. Az emberek ugyanis mik lesznek? Magukat szeretők, vagy az egyszerű fordítás szerint én központúak, akik csak magukat és a pénzt szeretik. Dicsekvők lesznek és büszkék, akik gonosz dolgokat mondanak másokról. Érdekes, már megint itt van. Szüleiknek nem engedelmeskednek. Hálátlanok és istentelenek. Hiányozni fog belőlük a mások iránti szeretet. Nem akarnak majd megbocsátani. Itt azt a szót használja, hogy kiengesztelhetetlenek. A másik jelentése, vagy a korrektebb jelentése. Azt jelenti ez a szó, hogy akit nem lehet megnyugtatni. Megkeményedett. Ami egyébként a harmadik fázisból jön, az élet kérkedéséből. A megkeményedés. Többet engem nem fog senki lenyomni. És ezért uralkodik, és ezért lesz bántalmazó. Mert a legjobban bántalmazott emberekből lesz a legerőteljesebb bántalmazó. Mert engem már nem fog senki lenyomni. És ezért ők nyomjanak le másokat. Oké? Okay? Ez nagyon mély dolgot érint. A gyülekezetünkben is. Meg amúgy a gyülekezetekben. Az elmékben. Mert sokan ma a gyülekezetben úgy érzik, ha követik Krisztust, és tényleg meghalnak önmaguknak, és ha tényleg alázatos leszek, akkor az emberek ki fognak engem használni, és elnyomnak majd engem. Úgyhogy ezért kemény leszek. Krisztus felé. Tehát a reakció az, hogy kemény leszek és ellenállok. Ezért leszek kibékítetetlen, és ezért leszek kiengesztelhetetlen. És elpusztítják magukat. Hívőkről beszélünk. Mert nem tesznek más, mint a saját erejükben bíznak a kapcsolataik igazgatásában. De fel kell add ezt a projektet. Érted? Fel kell add. És ezért annyira fontos, elképesztően fontos, ha Jézust olvasod, számtalanszor találkozol, a megbocsátás. A legnagyobb tanulási helyzetek az életünkben a megbocsátás. A megbocsátás a próbája annak, hogy kiben bízol. Magadban, akkor nem tudsz megbocsátani. Ha ő benne, akkor meg tudsz bocsátani. Jakab 3. Itt a fentről való bölcsességről van szó. Ezt kapod, ha meghalsz önmagadnak, figyelj. És a világban vagy, de nem a világé. 13. vers, ha valaki közöttetek bölcs és értelmes. Ezt mutassa meg az egész életével, és olyan jó tettekkel, amelyeket szerint bölcsességgel vitt végbe. Ha ellenben keserű irigység és önzés van a szívetekben, ne dicsekedjetek a bölcsességetekkel, az ilyen dicsekvés hazugság lenne, amely eltakarja az igazságot. Az ilyen bölcsesség nem Istentől származik, hanem a földről, az emberi romlottságból. Oké, tehát érzéki szót használ itt. érzéki természeti, tehát földi test, a világ, vagyis az emberi erőről beszélünk, nem a királyság erejéről beszélünk, hanem emberi erőről. Sőt, a gonosz szellemektől. Tehát megint behozza itt a démoni témát. Mert ahol irítség, féltékenység és önző törekvések uralkodnak, ott zűrzavar és mindenféle gonosz dolog is megtalálható. Milyen sokkoló kijelentések. Ahol irítség, féltékenység és önző törekvések uralkodnak, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz dolog. Miért hozzák ezt a sok rossz dolgot magukkal? Azért, mert ez a személy kilépett az Isten királyságából, kilépett az ő rendjéből, és a maguk királyságát igazgatják. És az bármi van, az ha veszélyben van, akkor... Oké, de a saját királyságukat igazgatják, azzal jönni fog sok rossz dolog is. A zűrzavar és mindenféle gonosz dolog. Tárva nyitva az ajtó. Mert értelmetlenségben leszel. Mert nem az ő értelme lesz benned. És reménytelen leszel. Mert neked kell igazgatnod a királyságodat. Kb. Úgy néz ki ez, mint egy félkezű tapétázó. Ha tapétáztál, tudod, miről beszélek. Fogod a tapétát, és aztán ráadásul szélvihar van. Oké, tehát, hogy nem. Nem. És mi van, ha ez örökké tart? Embereknek. Akik még nem tértek meg. C.S. Lewis ír erről, hogy Isten oda jön hozzánk, és azt mondja, itt a lehetőség, hogy meglegyen az akaratom számodra. És mondhatod nekem, hogy legyen meg a te akaratod. És sokszor jön el ez a pont az életünkben. Amíg eljön ez a pont, ahol Isten azt mondja végül, hogy jó, akkor most már legyen meg a te akaratod. És ha Isten nélkül akartad, akkor úgy is lesz. Legyen úgy, ahogy te akarod. Ez kb. Olyan, hogy oké, okoska, jó van, itt az univerzum, igazgasd. Azt mondja Isten. Itt az univerzum, akkor igazgasd. Csináld. 17.-18. vers. A mennyből, vagyis az Istentől származó bölcsesség elsősorban tiszta. Azután békeszerető, figyelmes, kíméletes, megértő és könyörületes. Figyelj, mikor valakinek nem kell az univerzumot irányítani, akkor meg tudja tenni, hogy ilyen legyen, mint amit most olvasunk. De ha te irányítod az univerzumodat, nincs kapacitásod, hogy békeszerető legyél. Hogy türelmes legyél, hogy megértő legyél, hogy kíméletes, figyelmes, könyörületes. Azt mondja, az ilyen bölcsesség sok jó gyümölcsöt terem, azon kívül igazságos, őszinte, és nem részrehajló, más fordításban nem képmutató. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek el olyan magokat, amelyekből idővel az igazságos gyümölcsöt terem. Az az olyan dolgok, amelyek Isten számára kedvesek. Na, ilyen ez az ember, itt van, Jakab 3.18-ban. Ilyen ez az ember, aki a világban van, de nem a világból való. Itt vagyunk a világban, ide vagyunk elhívva. Az ellentét erőteljes. Ugye? Az ellentét erőteljes. De a kellős közepén nekünk van örömünk. Mert mi a másik világból élünk. És ez az öröm az imádaton alapszik. Imádat az, ahol Isten előtt állunk, ott van Isten előtted, minden csodájával, mindennel, amilyen ő. Mi meg próbáljuk leírni a mi kis korlátozott elménkkel, szavainkkal, megfogalmazásainkkal az ő nagyságát, egyenlő emszercé négyzet. Mint ahogy Ézsaiás 6-ban írja az első versben, hogy abban az évben, amikor az Uziás meghalt, láttam az urát, urat, mondja Ézsaiás. A trónján ült, próbálja leírni valahogy Isten nagyságát. A trónján ült, fent a magasban, és a palástja betöltötte. Betöltötte az egész templomot. Figyelj, ebben alapszik az öröm. És ebben ismered fel, mert aztán Ézsaiás azt mondja 5. versben. Tehát amikor látja Istent, hogy ő milyen, és imádja őt. És az 5. versben azt mondja, jaj nekem, végem van, mert tiszteltelen beszédő vagyok, és tiszteltelen beszédő népközött lakom. De mégis a saját szememmel látom a királyt. Tehát nem probléma, ha látod a bűnödet. Nem probléma, ha a bűnről beszélünk. Nem probléma, ha ki vagyunk igazítva, mikor nem jó úton járunk. Mert ha minden mellett van egy nagy Isten, aki azt mondta, hogy elközülített az Isten országa, és én ott vagyok benned, annak ellenére, hogy mennyire elszúrtad, vagy újra dolgokban elszúrod, de van egy nagy Isten, aki ott van, akkor csak ennyi jön, hogy igen, én tisztátalan beszédű vagyok, de mégis közösségben lehetek az Istennel. És ez egy mély örömet tud adni. Mert látod Istent. És ezért jön az öröm belőled. Mert annak ellenére. Tehát felismered, hogy kicsoda ő, milyen ő, és aztán felismered, hogy te milyen vagy. Ez csak megnöveli a nagyra értékelését annak, amit van az Isten királyságában. És örömet kapsz Istenét. Ja. Még Müller Györgytől, hogy olvassak nektek valamit, aztán be is fejeztük. Müller György 1805-től 1898-ig élt. Elképesztő mennyiségű pénzt tudott gyűjteni úgy, hogy nem kért. Árva házakat igazgatott, több ezer gyereket etetett napról napra. De szó szerint napról napra. Megvan magyarul a sztori, meg lehet kapni a könyvesboltba. Számtalan történet ott van benne. Nincs kaja, mit fognak enni? Ding-ding, és ott van az ajtó előtt. Úgyhogy nem kértek. És Isten olyannyira gondoskodott, hogy a kínai misszióra 10 millió fontot tudott adományozni. Az akkori kínai misszióra. Olyan mennyiségű pénzt adott Isten neki. Tehát nem csak, hogy napról napra tudott gondoskodni mindig az árvákról, hanem a fölött kapott. És azért csinálta így, hogy megmutassa, mit érhet el néhány ember, akik egyszerűen csak a hitüket Istenbe helyezik. És nem mondják azt, hogy mire van szükségük. És ő mondta, valaki megkérdezte a szolgálatának titkát, és azt mondja, hogy volt egy nap, mikor meghaltam. Tehát mi a szolgálatok titka? Hát az, hogy volt egy nap, amikor meghaltam. És egy beszélt, meghajolt, és majdnem az egészen a földig közben mondta. Rengeteget imádkozott egyébként. Hogy meghaltam George Müllernek. Uram, úgy nem Müller György a neve, mert nem magyar volt. Tehát George Müllernek. Meghaltam George Müllernek. Meghaltam George Müller véleményének. Meghaltam George Müller felhatalmazásának. Meghaltam George Müller preferenciáinak. Meghaltam George Müller ízléseinek. Meghaltam George Müller akaratának. És tehát meghaltam a világnak, meghaltam annak, hogy a világ engem elismerjen bármiért is. És ezért csinálják én meghaltam. Meghaltam azért is, hogy ha valami nem tetszik a világnak, és ők bírálnak engem, annak is meghaltam. Tehát se az elismerése nem érdekel, se a bírálata. Meghaltam még a testvéreim jóváhagyásának és bírálatának is meghaltam. És azóta is folyamatosan tanulom, hogy hogyan fogadott el engem az Isten így, ahogy vagyok. Tehát meghalni. Kérdezek valamit, nem kell válaszolni rá. Csak gondolkozz. ezen. Mikor haltál meg? Jó? Ezt írd föl, magadnak is gondolkozz ezen, hogy te mikor haltál meg? És nem a dátum a lényeg. Ahogy a születésemnél sem, nem kell mindig leellenőriznem, hogy mikor haltam meg, vagy mikor születtem, hogy leellenőrizzem, hogy élek-e, mert hát az van a személyben 76. június 3, tehát akkor élek. Nem, tehát nem a dátum a lényeg, hanem magadra nézel most. És föltetted a kérdést, hogy élek? Van örömöm? Van békességem? Tudod, Jakab 3. Tehát meghaltam önmagamnak? És lett, ja, biztosak lettünk abban, hogy nem vagyunk teljesen halottak. Dráma van, küzdelem van. De akkor fogalmazhatjuk úgy, meg vagyok feszítve. Ami azt jelenti, hogy a haldoklás folyamatában vagyok. Vagy amikor a helyzetek ott vannak, és lehetőséget adnak, hogy meg legyek feszítve, akkor én mindig kimenekülök belőle, és megoldom. Mert amúgy ez a megfeszítés teszi lehetővé azt, hogy ebben a világban legyünk. De nem ebből a világból valók. És ez az egyetlen, ami leveszi a vállunkról a mi akaratunk terhét. És ezt tudnunk kell ahhoz, hogy felszabadultan tudjunk élni Isten királyságában. Mert sok kihívás van az életben, sok nehézség van az életben, sok baj van az életben. És Isten sohasem mondta azt, hogy nem lesz. Azt mondja a Zsoltáros, hogy sok baja van az igaznak. De mindből kimenti az Úr. Hányból? Mindből. Az egyetlen mondja annak, hogy folyamatosan ismerjük Isten szabadítását, és lássuk azt munkálkodni a családunkban, az életünkben, a munkahelyünkön, és mindenhol, hogy meggyőződünk arról, hogy az akaratunkat azt az Úr Jézus Krisztus keresztjére raktuk el. És megbocsátás, meg kell bocsáss. De nem tudsz, ugyanez. Tudom, hogy meg kell bocsássni, nem. De ha akarod, meg tudod csinálni. Akarat kérdés. Nem tudok megbocsátani. De ha akarok, akkor meg tudom csinálni. Mert ha akarod, akkor Isten segíteni fog. Aki itt ez a vágy dologban, csak hogy epitúme a rögeszme. Ott az a nagy csavarja az ördögnek, hogy a rögeszménél, ugye a függőségeknél, ott nem a jót akarom, hát én azt akarom, hogy tudom, azt akarom, na, azt akarom. Mert ez jó, na. De a megfeszítés az... Nem tudod magadat megfeszíteni. Észrevetted meg? Kéne még egy kéz. Amelyik felszögeli a másik kezedet. Nem tudod. Nincs meg a kezed hozzá. Úgyhogy bármit, amit el akarunk kérni. Bármit. Az együttműködésen múlik. Egyébként gyülekezetben is. Házasságban is. Gyerekekkel is, tehát mindenféle kapcsolatban, barátok között is, az Istennel való kapcsolatban is. Együttműködés, együtt munkálkodás. Ebből te a saját részedet. Nem a másikével foglalkozni, te a saját részedet. Úgyhogy ha még nem tetted ezt meg, akkor kérlek, sőt, bátorítalak, hogy szánj időt ennek a kérdésnek a megválaszolására, és aztán döntéshozásra. Ha ez az, hogy te ott vagy egyedül a szobádba, kiterülsz a földön. Lehet, hogy segít egyébként kiterülni a földön. Nem véletlenek a testtartások, ezek az, hogy letérdel, vagy leborulni, ezt tudnak segíteni. Tudom, ciki, ha közösségbe csináljuk, nem kell. De amikor egyedül van, próbáld ki. Elképesztő ereje tud lenni. Tudod, Uram, tiéd az akaratom, neked adom. Neked adom a vágyaimat, neked adom a vonzalmaimat. Ők nem az én uraim. Te vagy az én uram. És mikor ezt megteszed, az egy új érzéssel fog átölteni. Egy új érzéssel fogsz felkelni. És itt vagy a világban, ebben a háborúban, és gonoszságban, és minden, de tudod őt dicsérni, és tud örömöd lenni. Mindegy, mi a szitu, mert tudod, hogy a világban vagy, de nem ebből a világból való vagy. Mert a feltámadott Jézus Krisztus mozog a testedben. Úgyhogy Urunk, köszönjük. Köszönjük, hogy láthatunk téged, és közösségben látunk veled. Még úgy is, hogy nagyon impulzívak vagyunk sokszor. Úgyhogy kérünk, Urunk, ragd oda a szívünkben ezt az üzenetet, oda, ahová való. Azokra a területekre, ahol szükségünk van rá. És szükségünk van erre. Segíts nekünk alkalmazni ezt mindenféle úton, módon. Amen.